Hello is, hogy Isten, nagy szeretettel köszöntünk, ez a Debrecen Podcast, azaz a Depó, ahol Debrecen, hát majdnem, hogy minden oldalával szeretünk foglalkozni, legyen ez akár a történeti, legyen ez akár a gasztronómiai, vagy legyen ez akár a zenei oldala. Most az előző kettőből valamiféle közös merítéssel fogunk jönni, ugyanis Új Judit a vendégünk, szervusz, nagy szeretettel köszöntünk.
Szia Ákos, köszönöm a meghívást.
És hát a Debrecen sör történetéről fogunk beszélni, mert hogy Judit belevetette magát ebbe, és hát kutatta, hát azt nem tudom, hogy fel is túrta, az egy jó szó, de valami ilyesmit akarok. Gondolom, hogy kellett keresgélni.
Rengeteget, igen, rengeteget kellett. És csak fogyasztani nem fogyasztottam.
Pedig majd egy ponton lehet, hogy el is rákérdeztem volna, de hogy tulajdonképpen ezt a túrást azért is mondom, mert úgy képzelem el, hogy ehhez, mivel nem hiszem, hogy sorjázzanak a szakirodalmak azzal kapcsolatosan, hogy akkor egyébként Debrecenben milyen sör történelem volt, ehhez jócskán kellett látogatnod levéltárakat, nem is tudom miket. Lehet, hogy akkor szóljon így az első kérdés, hogy hol voltál fellelhető ahhoz, hogy összejöjjön ez a nagyon sok anyag, ami majd valamivé formálódott?
Hát nagyon sok helyen, igen. Nagyon sok forrás van egyébként a debreceni sör történetével kapcsolatban, vagyis nagyon sok forrásban találunk pici adalékot, vagy rövidebb, hosszabb leírást. Igazából 2021-ig nagyobb összefoglaló munka nem is jelent meg, akkor jelent meg Katona Csabának a tollából egy írás, ami egy jó forrás összesítés a Hajdú-Bihar megyei levéltári évkönyvben. És hát igen, levéltár, tehát hogy nagyon sokat ücsörögtem a levéltárba, könyvtárban, internet előtt, Budapesten a Dréher Söripari Emléktárban, velük kapcsolatban voltam online is, tehát nagyon sok helyről tudtam összeszedni az anyagot, illetve hát a Déri Múzeum sem maradjon ki, mert hogy onnan is vannak anyagok, amiket ott gyűjtöttem.
És ugorjunk egyet vissza, nagyon érdekelne az, hogy hogy jött a sör, vagy hogy egyáltalán, szóval érted?
Azt, hogy mindig megkérdezik.
Igen, meg hogy a távoltartás, mert gondolom van egy ilyen prekoncepció, sokszor szokták, hogy akkor hát hölgyként, akkor hogyan a sör. Pedig ezt én is hülyeségnek tartom, mert miért ne alapon, de az érdeklődés szempontjából, hogy miért pont a sör, miért nem a bor, nem is tudom.
Miért a sör? Egyrészt, hogy nincs messze a nőktől a sör, a középkori női mesterség volt a sörfőzés, tehát azért ezt tudjad.
Oké. Okay.
Tehát az ókori kocsmákban, Egyiptomban, tehát ott voltak először ilyen klasszikus értelembe vett kocsmák, nők voltak a kocsmárosok, és a sört is nők készítették. De nekem nem innen jön ugye az érdeklődés, hanem néhány évig dolgoztam a Mérius Juhász Péter könyvtár helytörténeti gyűjteményében programszervezőként, és egyszer csak szembe jött velem a Debreceni Bölcsférfiak Sörtársasága egy kiadvány formájában, amit 2018-ban a levéltári füzetekben adtak ki. Ez egy 1928-as kiadványnak a reprint kiadása egy rövid előszóval ellátva. Felolvasnám ennek a címét.
Hát már önmagában az, hogy van egy ilyen társaság, és kiadnak egy...
Igen, tehát egyrészt ez, hogy van egy ilyen társaság, tehát már az nagyon izgalmas volt számomra, és egy kicsit belemélyedtem az ő történetükbe, és hát annyira szenzációan, intellektuálisan vicces, hogy muszáj volt ezzel foglalkoznom. Tehát ez a kiadvány, ez az 1928-as Sörkrónika és sörtörténelmi arcképcsarnok, elnöki parancsra, rémes rímekben és pajzán prózában, kevés költséggel és sok intuícióval, csak kéziratképpen és csak a jogosult tagok számára szerkesztette Csobán Endre, a Sörtársaság örökös díszköltője. Tehát ezt a kiadványt találtam én meg, és akkor elkezdtem érdeklődni egyrészt a sörtársaság iránt, hogy mi volt ez, tehát annyira a szenzációsan érdekes ez az asztaltársaság a 20. század elejéről, és akkor így kezdődött egy ilyen sör iránti szenvedély, vagy sörkutatás iránti szenvedély, mert rövidesen rájöttem, hogy nem nagyon van, ahogy már kezdtük az elején, hogy nem nagyon van összefoglaló tanulmány ezzel kapcsolatban, és én akkoriban videókat készítettem a Debrecen város történetéről, ilyen rövid kis ismeretterjesztő videókat, és azt gondoltam, hogy akkor most valamit kellene ezzel a sörös témával is kezdeni, és akkor csináljunk egy ilyen kis filmet a sörről, és igen, el is készült egyébként ez a rövid animációs film a debreceni sörfőzés történetéről.
Amelyet egyébként így nagy szeretettel ajánlunk, mert olyan YouTube-on elérhető.
Igen.
Mondjuk egyfajta ilyen felzárkózásként.
Debrecen vagy... és a sör, tehát hogyha ez beütik, akkor kijön.
És hát így ajánljuk neked is, mint egy kiegészítő anyag, a linkét pedig majd elhelyezzük a show notes-ban, hogy akkor mi hamarabb el is érd. És ez volt a kiinduló pont. Elsősorban ugye akkor, ha jól értem, a történet kezdett el foglalkoztatni. Hol volt az első pont, amikor azt mondtad, hogy na, akkor bele is vetem magam, ugye mondtad, hogy a videó az készült, de hogy megvan így az első nap, amikor azt mondod, na most bevonulok a könyvtárba, a levéltárba, bárhová, és akkor elkezdem keresni?
Nem, talán nem volt ilyen első nap, hanem úgy kezdtem először csak a debreceni bölcsférfiak sörtársaságával foglalkozni, és azt gondoltam, hogy ezt a korszakot akarom, csak ezt a 19-20. Század fordulóját, itt a sörcsarnokok világát, tehát ez a 20. század eleje annyira izgalmasnak tűnt számomra ezekkel az asztaltársaságokkal, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, de hát csináljunk már egy kis bevezető részt is, hogy jutottunk el idáig. Aztán rájöttem, hogy ez a bevezető rész önmagában annyira bonyolult és szerteágazó, hogy csak ebből egy külön videót, vagy egy külön kis filmet kell készítenem.
Ahhoz mit szólsz, hogyha úgy indulunk neki, hogy elkezdjük felfejteni a történetét, egy ilyen beletekintő jelleggel bele-bele kortyolgatunk, hogyha mondhatom, igen. És akkor bár valószínűleg nem nagyon tudunk teljesen kitérni rá, de hogy ennek kapcsán azért sok minden felvetődhet ebben a beszélgetésben. Mi az a legrégebbi pont, amit fel tudunk idézni Debrecen és a sör kapcsolatában?
Rengeteg forrásban találunk adalékot. Jelenleg ismert legrégebbi forrásunk 1580-as.
Wow.
Bátori Kristóf erdélyi vajda latin nyelvű oklevele, privilégium levele, amiben elrendeli, hogy a sörfőzők utcánként a város javára egy dénárt fizessenek. Tehát az utca ekkor még nem ugyanaz az utca, mint most, tehát mást jelentett, inkább ilyen kerületet jelentett akkoriban. Tehát az látszik az iratokból, hogy szabadon főzhették itt a 16-17. Század fordulóján a polgárok a sört, csak fizessenek a mennyiség után a tanácsnak valamiféle adót.
És lehet, hogy hozok be. Azt tudom, hogy mondjuk Debrecen vonatkozásában nem hiába voltak a céhek jobban összetömörülve adott környékre, legyenek azok ugye a csapók, és nem is tudom, egyéb
sok
más,
minden,
és sok minden, de hogy a sörfőzőkre ez
nem,
igaz volt?
Nem.
Akkoriban
a sörfőzők nem tömörültek Debrecenbe céhbe, nem volt. Voltak céhen kívüli mesterségek, és ez egy ilyen mesterség volt.
Uh-huh. És az egy dénárt emlegettél?
Egy dénár, hát nagyon
soknak
nehéz.
Számít?
A forint volt akkor, de sokféle forint, tehát ebben lehet, hogy nem is kéne belemenni, mert volt a sima forint, volt rajnai, vagy rénesi forint, ami nagyjából ugyanaz, vonós, vagy vonás forint, tehát, hogy sokféle volt, ez a váltója volt a forintnak a dénár. Hát azt tudom, hogy körülbelül mondjuk egy serbírónak a fizetése ekkor tájt, tehát itt a 17. század közepén mondjuk 24 forint volt évente. Tehát, hogy ebből azért úgy sejtett, hogy azért a forint az elég sokat ért akkoriban.
És várj, most belekapaszkodok, hogy a serbírót emlegettél, ez eddig még nem került elő.
Igen, mert még odáig nem jutottunk igazából, csak ezt az összehasonlítás miatt, hogy körülbelül mit érhetett, mondjuk.
Nagy ugrás lenne most erre rákérdezni, hogy mi a serbíró?
Nem, mert hogy igazából ez már rögtön az elején fölmerült a serbíráknak a kérdése, hiszen ők kezelték a sörrel kapcsolatos dolgokat, vagy ők a mennyiséget ellenőrizték, a minőséget ellenőrizték, tehát a tanács különböző rendeletekkel szabályozta a sörfőzést. Azt látjuk, hogy minél több haszon volt a sörből, a tanács annál inkább szerette volna ezt a hasznot magáénak tudni, és egyre inkább haladunk a szabad sörfőzéstől a monopolizálás felé. És a tanács ugye a sörbírákat vagy serbírákat alkalmazta azért, hogy ezeket a teendőket ellássák, és hogy például nagyon sok baj volt a minőséggel, tehát ezt rengeteg tanácsi jelentés foglalkozik azzal, hogy nyomatékosan fölhívják a sörös gazdák figyelmét, hogy jó sört főzzenek, és ne ilyen semmire való sört főzzenek, és addig nem kezdhetik el az árusítást, amíg azt a serbírák meg nem kóstolják.
Ez egyébként egy fontos pont, mert ez érdekelt, hogy az a sör, amiről most beszélünk, már mint hogy az 1500-as években, vagy ekkortájt, az hasonlít-e ahhoz a sörhez, amit most mi gondolunk úgy nagyjából, nyilván most is van, hogy kismiró egyféle sör van, szóval hogy ez milyen jellegű sör volt?
Szerintem nem hasonlított hozzá, legalábbis ahogy én olvastam a forrásokban. Egyrészt a középkori sörfőzés, tehát egészen a 19. század, majdnem közepéig nagyjából középkori módszerekkel főzték a sört. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy például a malát, tehát az árpát, amikor kicsirázik az árpa, ugye az árpából lesz a maláta, ilyen füstölő kemence mellett szárították. Tehát úgynevezett lészára, deszkapadra fektették a kicsiráztatott árpát, befűtöttek ebbe a szárasztó kemencébe, és hát gondolhatod, ez így eléggé füstös ízt adott ennek a malátának, tehát hogy eleve jellemezte ez a füstös íz. Használta csak komlót természetesen egyébként, de hogy azért ennek a sörnek a minőség, a vízminőség is, ugye Debrecenben a vízminőséggel is azért elég sokszor volt baj, és akkor most már mindenféle vízből elő tudnak bármilyen vizet állítani, olyan fejlett a sörfőzési technológia, de hát akkor még nagyon befolyásolta a sörízét a vízminősége. Hát Debrecenben azért nem nagyon voltak jó minőségű ivóvizek, tehát hogy nem lehetett olyan jó ízű ez a sör, ráadásul ugye, ahogy az iratokból kitűnik, ravaszak voltak a sörös gazdák, mert esetleg vizezték azt a sört, tehát hogy voltak problémák.
Meg hát ráadásul gondolom, ez már nem is annyira a gyártás technológiához, hanem inkább a logisztikához tartozik, hogy hol a túróba tárolták, mert hát hogy hűtők nem voltak. Pincében?
Aha. Pincében. Tehát erjeszteni is pincében erjesztették.
És Debrecenben voltak akkor a pincék, ahol mondjuk is sorjáztak, vagy ez látszott?
Az elején, amiről beszélünk, itt a 16-17. Század fordulója, tehát el kell különítenünk több korszakot. Tehát ez az időszak egészen addig, amíg a városi serfőzőházak meg nem épülnek, vagy meg nem jelennek, az pedig már a 17. század vége. Addig ez a úgynevezett seres uraságos serfőzés volt.
Jól hangzik.
Ahogy ezt Bevilakva Borsodi Béla téva kutatója írta 1931-ben, egyébként a máig legteljesebb magyarországi sörtörténeti munka az övé. Tehát, hogy egy ilyenfajta sörfőzés folyt, és házaknál kicsi serfőző kamrákban főzték a sört. Kis mennyiség nem volt igazán jó, mondom, minőség sem, tehát, illetve hát az árpasörnek sokkal kisebb volt a jelentősége is ebben a korszakban, mert hogy beszéltünk arról, hogy sörfőzés, de arról nem, hogy milyen fajta söröket főztek a városban. Mert hogy az egyik az, hogy árpasör, amit mi, hogyha a sörről beszélünk, akkor leginkább az árpasörre gondolunk manapság már, vagy legalábbis mindenképpen valamiféle gabonából készült sörre, de korábban azért ez többféle fajtája volt ismert, illetve hát a mézsör, amit még Debrecenben csináltak, ami mai értelemben nem is feltétlenül sör, de hát igazából az emberiség legősibb szeszes itala a mézsör, tehát azt is főzték Debrecenben, és ebben a korszakban, ebben az első időszakban sokkal nagyobb jelentősége volt a mézsörnek, mint az árpasörnek.
Ez valóban méz? Tehát ez mézből készül ez a mézsör?
Méz. Többféleképpen készült, tehát tájegységenként változó volt a készítési módja. Debrecenben általában úgy készítették, hogy a sonkolyos mézet, tehát a lépes mézet beletették egy hordóba, ami alul nyitott volt, tehát volt rajta egy lyuk. És az kifolyt belőle szép lassan a méz, és benne maradt ez a sonkoly a hordóba, bedugaszolták ezt a lefolyónyílást, beleöntöttek vizet a hordóba, és egy napig állni hagyták. Akkor leengedték ezt a mézes vizet, és ebből készítették a sört, tehát ezt sűrűsödésig főzték, komlózták, mindenféle fűszereket tettek bele, utána nyilván belekerült egy kis hűtés után az élesztő, és aztán több hónapig erjesztették. Van olyan forrás, de ez csak szóbeli forrásom van, egy mézes kalácsos mesterrel beszéltem, aki azt mondta, hogy valószínűleg földbe ásva érlelhették az egyenletes hőmérséklet miatt ilyen amfóraszerű edényekben, és ez eléggé valószínűnek tűnik egyébként, mert hogy tavasszal főzték a mézsört, és nyár végén kezdték el árulni, tehát akkorra lett kész.
Most annyi minden jutott eszembe. Egyrészt még talán az, hogy itt a mennyiséget mondtad, hogy hát, hogy mit tudom én, mennyit főzhettek ilyenből, olyanból, amolyanból, hogy meglátásod szerint, vagy lehet, hogy erre akár van is adatod, hogy a Debrecenről azért sok minden tudni, hogy mit tudom én, szarvas marhát hajtottak ki exportra, meg egyebek, de hogy sörből valószínűleg csak saját használatra, tehát hogy ez nem lehetett akkora mennyiség.
Igen, persze. Meg az nem is volt jellemző, hogy még nem is nagyon tudták ezt még akkor szállítani, nem is. Hát egyrészt ugye csak Kordóban tudták volna, tehát de az is nehézkesen, másrészt meg nem volt olyan nagy az eltarthatósága, hogy ezeket a söröket elszállítsák. Tehát, hogy itt, és a vásárokon, tehát a vásárokon azért azt látni kell, hogy nem csak debreceniek voltak, tehát nagyon sok nagyvásár volt, amik majdnem két hétig tartott egy országos nagyvásár, és akkor rengeteg idegen is jött a városba, tehát a vásárokon azért fogyott rendesen, gondolom, a sör.
Na és a fogyasztásról, mert hogy persze ennek szerintem fontos kapcsolódási pontja, hogy ezeket általában el is fogyasztották, de hogy akkoriban nem tudom, hogy szórakozási céllal, vagy hát ilyen kirúgunk a hámból, vagy ez szintén valamiféle kenyérpótlék. Hát, vagy...
Igen, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy a sör, illetve hát egy nagyon sok forrás ezt támasztja alá, hogy a sör az étel is, ital is volt. Másrészt a vizet is kiváltották sokszor ilyen kis alkoholtartalmú italokkal, mert hogy rossz minőségű a víz, tehát sörrel vagy borral pótolták valamilyen szinten a vizet is, és És tényleg nagyon sok forrásunk van, nem csak Debrecen tekintetében arra, hogy élelmiszerként is fogyasztották a sört, például a porter sört, tehát hogy a neve is onnan ered Londonban a hordárok, hogy csak ezt itták, ették egész nap.
És nem tudom, a fajtákat azokat akkor végigbeszéltük, ugye emlegetted a mésört, emlegetted az árpából.
Az árpasör, amit itt szaladsernek neveztek egyébként.
Szalad?
Szalad, ez a szláv, szlád szóból ered, ami malátát jelent. Ha. És ezen a vidéken szaladsernek nevezték.
Tehát féltem, hogy a salátához van valami köze, esetleg. Nem. És hogy megemlegetted a korszakokat is, hogy ez talán az és van ott egy ugrás, amikor az 1700-as, vagy 1000...
Hát már majdnem ott járunk, igen, 1680. Tehát először, amikor kezdik ugye egyre inkább szabályozni, és kezdik monopolizálni, először csak megtiltják az otthoni sörfőzést, és azt mondják, hogy ez már itt a 1670-es évek, hogy csak a városi serfőzőházban lehet főzni sorjában az árpasört. Tehát az elején ezt valamiféle bérfőzésnek bírom én elképzelni, hogy otthon elkészítette a cefrét, kifőzte, hazavitte, erjesztette, árulta. Aztán még azt mondja a város, tehát ez volt az első lépés, hogy hát már most én szeretném árulni is, mert hogy egyre nagyobb a haszon ebből a sörből, és akkor a város magához ragadta az árusítás jogát is, és elrendeli, hogy 1671 ez a dátum egyébként, hogy a város csapszékén lehet csak a sört árulni. Ez a mai Kossuth utca, tehát az régen Cegléd utca volt, Cegléd piac utca sarkán volt a város sercsapszéke, a Vargaszín nevezetű épületben, tehát most ott a takarékpalota épülete áll ezen a helyen.
Arról volt felírás, hogy az milyen lehetett? Vagy hogy ott mi történhetett egy ilyen csapszéken? Mert hogy...
Hát az valami bolt is és kocsma is. Én úgy gondolom, tehát, hogy olyanok, mert borcsapszékek voltak, ezen kívül abból volt 6 vagy 7, és volt ez a sercsapszék ebben az időszakban. Tehát, hogy csak itt lehetett árulni, illetve nagyon érdekes a tanácsi rendelet, mert van egy ilyen apró kitételben, hogy néhány évig, azt hiszem ez ilyen 5 év volt, még megengedték a seres gazdáknak, hogy otthon is áruljanak, azzal az apró kitétellel, hogy ennek a sörnek a minősége, amit otthon árultak, nem lehetett jobb, mint amit a csapszékbe eladott. Leadtak.
Hitványabbat kellett otthon.
Hát igen. Hát,
szép mozdulat.
Igen. És aztán ugye az eredeti kérdés volt, hogy hogy jutunk el a második korszakig. 1680, amikor pont egy ilyen serbírói számadásból tudjuk, hogy serházat épített a város. Azt nem tudjuk, hogy pontosan hol volt ez a serház, mert az iratok ezt nem mutatják, illetve nincs erre nézve forrás, de valószínűleg ez már a később bizonyíthatóan a Péterfi a Honvéd utca sarkán levő sörház lehetett.
És az már akkor ezek szerint nem áll, vagy nem?
Nem, sajnos nincsenek már meg, tehát volt még egy másik sörház is a városban, de egyik sincs már meg sem nyomokban sem. Tehát, hogy,
de hogy az a, miért nincs az a lebombázták, ledózerolták?
Nem, tehát ez, amiről beszélek, ez a 1680-as, valószínűleg, tehát ami a Péterfi a Honvéd utca sarkán állt, tehát most az egyébként a Honvéd utca korábban Serház utca volt. Tehát az 1860-as évekig működött, utána átalakították az épületeit laktanyává, és a mostani épület, ugye most is ott laktanya, vagy a Magyar Honvédség kezelésében álló épületek vannak, de ez már egyáltalán nincs köze, vagy ennek az épületnek az eredeti épületekhez, tehát abból már nem maradt semmi. Ez a mostani, ez 1890 és 95 között épült. És volt egy másik serfőzőház is, az pedig, nagyon érdekes, mert az 1708-ban épült. Komáromi Csipkés György főbíró Bihar megyei Alispánnak volt a tulajdonában. Ez azért érdekes, hogy ő ott épít a városban egy ilyen serfőzőházat, mert akkor már erőteljesen ugye a monopolizálás irányába hajlott a történet, és valahogy mégis lett egy sörfőzőháza a főbírónak. De azt viszonylag hamar megveszi a város, mert meghal a főbíró, és az örökösöktől 1732-ben megváltja a város. Tehát így eljutottunk a 18. századnak a közepéig, ahol van a városnak 2 darab serfőzőháza, és ez az 1732 az a pont, amikor azt mondjuk, Zoltai Lajost idézem, aki Debrecen nagy kutatója és feltárója, hogy teljesen városi közüzemmé válik ekkora a sörfőzés.
Belegondolok, hogy a távhő mellé, mint közüzem feljön így a sörfőzés.
Igen.
Ekkor már, nem tudom, hogy erre van-e lálátásunk, de csak abból kigondolva, hogy ezek valamilyen gondolom nagyobb üzemek lehettek, itt már nem középkori módon főzhették a sötét készületet.
Igen, sajnos. Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy nyilván nem úgy, mint egy otthoni kis, mint egy otthoni kis kamrában, de hát nagyjából igen. Tehát ugyanúgy akkor még nem voltak külön maláta készítő üzemek, ugyanúgy a maláta készítésével kezdődött a főzés. Nyilván már itt azért voltak, tehát nagyobb katlanok, vagy nagyobb üstök, amikben főztek, tehát hogy egy picikét nyilván más volt, de azért alapvetően a módszer ugyanaz. Egyébként a lépések ugyanazok, csak sokkal-sokkal fejlettebb a technológiája a sörfőzés.
Meg közben meg érdekelt volna, hogyha mondjuk meg azt nézzük, vagy hát fene se tudja összevetve, hogy mondjuk a világban, vagy akár csak Magyarországon máshol hogyan főztek sört, hogy le voltunk-e maradva mondjuk ahhoz képest itt Debrecenben.
Hát szerintem a technológia nagyjából hasonló, csak például pont ma nézegettem a londoni sörfőzés történetét, hogy ott azért sokkal hamarabb elkezdődött ugye egy ipari forradalom és az iparosodás. Nálunk ez csak a 19. század közepe, tehát amikor már gyárak jönnek létre, és akkor más módszerekkel, meg gőzgéppel, tehát hogy amikor már sokkal fejlettebb technológiával készülnek. Tehát addig nagyjából ezek a helyek közel középkori módszerek voltak.
Meg itt majdnem közbe kotkodácsoltam, hogy hát, hogy mondjam, Debrecen amúgy sem az iparvárosi jellegét erősítette soha.
Tehát, hogy ahogy mondtam, hogy két sörfőzőház volt Debrecenben a 18. század közepén, mondjuk Besztercebányán volt 70.
Wow! Összehasonlításnak ez teljesen más. És hogy mondjuk ekkortájt maga a fogyasztás tekintve is átalakulóban volt-e, mert ugye a csapszéket azt emlegettük, hogy növekedtek-e ezek, megjelentek-e kocsmákban, nem tudom, vagy hát nagyobb helyek, ahol ezeket mérték.
Hát én a 48-ig nem nagyon tudok mást. Utána már persze több sercsapszék is volt, meg megszaporodott a minden bormérések, meg egyáltalán az alkoholméréseknek a száma, de nagyon sokáig csak ez volt, illetve hát a vásárokon árusították.
48-at, az 1848-ra gondolsz, hogy akkor engem nagyon érdekel ez a korszak is, hogy ott mit látsz a sör és Debrecen kapcsolatában.
Hát a sörfőzőházak azok, ugye említettem, hogy a Komáromi Csipkés Györgynek volt a sörfőzőháza, ez a belső Boldogfalván volt egyébként, és ez sincs már még nyomokban sem meg, mert ott most a Mikepércsi felüljárónak a Schumann utcai felhajtó szakasza van körülbelül azon a területen.
Na, azon a környéken volt
igen,
akkor.
Igen, azon a környéken volt. Az viszonylag hamar bezárhatott, nagyon kevés adatunk van ezzel kapcsolatban, de az nagyon izgalmas, hogy 1790-ben az akkori főbíró Szombati István elmebajos szegények menhelyévé szerette volna átalakítani a volt serfőzőházat. Tehát az viszonylag hamar bezárt, utána pálinka főzővé alakították, és azt látjuk majd a 19. század elején, ugye a másik serfőzőház, az a Péterfi, az még működött, bérbeadják ezeket. Kezdetben ugye ezeket a serfőzőházakat a város saját maga kezelésében működtette, tehát ő alkalmazott képzett Braxator serfőzőmestert.
Braxator?
Braxator a serfőzőmester. Ezek általában cseh vagy német területről származtak. Tehát azért egy komoly mesterség volt. Tehát mellett a technológia mellett, amiről beszéltünk, tehát nagyon kellett a hozzáértése ezeknek a serfőzőmestereknek, mert a sör minősége még leginkább a tapasztalaton alapul.
És ők tanácsadni jöttek, vagy ide is költöztek
ide,
ezek
hát a... itt főzték a sört, persze, ide szerződtek, persze, de kevés adatunk van róluk. Egyről van adatunk, egy bizonyos Empak Jakab nevezetű sörfőzőről. Ő 1729-ben volt itt Debrecenben. Ő egyébként a sörön kívül pálinkát is főzött, és nagyon jól meg is fizették egyébként őket, mert hogy erre van adat, hogy ő neki a fizetése havonta volt 30 rajnai forint. Oh. Ebből mondjuk voltak költségei, mert hogy a legényeket, a serfőzőházi szolgákat ebből fizette, viszont az alapanyagot, a komlót, az árpát, a tűzifát a város biztosította, tehát azért jól keresett, illetve még megillette minden egész sörfőzésből 3 kis cseber, ami olyan 130 liter körül volt, meg a pálinkának a fele.
És gondolom azzal kereskedhetett, igen, meg fogyaszthatta, meg igen, ajándékozhatta.
Igen. Jó, és akkor de megint elkalandoztam, bocsánat. Tehát, hogy azt kérdezted, hogy a 19. században hogy volt, hogy ugye ott már egy serfőzőházunk volt, azt 1814-től bérbe adták, tehát árendába adták, 3 éves szerződéseket kötöttek, tehát meghirdették licitre, tehát árverésre, és aki a legtöbbet ajánlotta, ugye annak 3 évre odaadták bérbe ezeket a serfő, vagy ezt a serfőzőházat, illetve a pálinka főzőházat. Igazából már szerintem az volt a probléma, illetve hát az adatok azt mutatják, hogy kevesebb volt már a haszon. Nem érte meg saját kezelésben fenntartani ezt az üzemet, és jobban megérte a bérlőnek odaadni, mert az lehet, hogy gondosabb vagy jobb gazdája volt.
Ekkoriban már a kultúrája is más volt a sörfogyasztásnak, vagy még ez majd csak később alakul ki?
Mert szerintem később. Nagyon kevés adatunk van ezzel kapcsolatban. Uh-huh. Tehát inkább ilyen számadatok vannak, hogy meg a bérlőkkel kapcsolatos adatok, meg az építéssel. Tehát nagyon sok mindent azért tudunk, mert hogy például ez a serfőzőház, ez a Péterfia serfőzőház, hát ezt rengetegszer át kellett volna, vagy átépítették, vagy át kellett volna építeni, tehát hogy ezért egy csomó térkép részleten, vagy rajzon szerepel a levéltárban, és ezért tudunk adatokat, mert ezekhez vannak, sokszor vannak iratanyagok is. Tehát csak azért, hogy nézhetett ki, vagy hogy nem lehetett egy impozáns épület, ezt mindenképpen szeretném felolvasni, amit Pák Albert írt róla 1844-ben, ugye, aki Utazás Debrecenben című művében szatirikus stílusban mutatja be egyébként a várost, és így ír a sörházról. Itt érjük először is a sörházat. Ronda, nyomorult épület, s ha mindig nyílt kapun bepillantunk, Augiász istállója áll előttünk leghűbb másolatban. De mintha nem is igen illenéke két fogalom, Debrecen és a sörház egymás mellé. Tehát nem volt túl jó véleménye.
Jó influencer volt.
De hogy tény, hogy nagyon sokszor átépítették, és az iratokból az derül ki, hogy sokszor már tényleg a bérlő panaszkodik, hogy most már csináljanak valamit a lakóházzal, mert hogy már be fog dőlni, vagy életveszélyes, és hogy mondjuk megvizsgálja a tanács, megnézik, hogy mennyibe kerülne felújítani. Mindenki azt mondja, az összes mester, akivel megvizsgáltatják, hogy hát bizony-bizony föl kéne újítani, vagy teljesen újat kellene építeni, és akkor úgy dönt a tanács, hogy hát csak a legszükségesebb javításokat csinálják meg az épületen. Tehát, hogy valószínűleg tényleg egy ilyen eléggé nyomorúságos épület lehet.
Mondjuk 48-49, vagy az azután lévő résznél ott mi látszik?
Volt. Igen, az látszik, hogy megpróbálkoztak már a komolyabb sörfőzéssel, vagy sörfőző háznak az építésével. Egy darabról tudunk, a Szikszai József vállalkozó, ő már egy ilyen...
De ez nem a város, hanem ez a Szikszai
ez
úr
már
építette.
Magát, akkor már ugye a tőkésiparosodás időszakában vagyunk, amikor már lehetett. Aha. Lehetett magánszemélynek ismét, és Szikszai József vállalkozó épített egy serfőzdét a Sestakert alatti területen, most így az Atomki, illetve a mögötte levő terület lehetett ez körülbelül, és ő már korszerűbb módszerekkel, gőzgép volt már a Szikszai serfőzőjében. 1856-ban nyitotta meg egyébként, néhány évig működött, és mivel ugye korszerűbb volt, jobb minőségű sört, olcsóbban tudták már előállítani a sört, ezért hamar népszerű lett, és még a város tulajdonában lévő vendéglők, tehát két nagyobb vendéglő volt a város tulajdonában, ekkor a Fehér Lófogadó és az Aranybika szálló, uh-huh. amiket szintén bérlőkkel üzemeltetett egyébként a város, és hamar népszerű lett, tehát innen vásároltak ezek a fogadók is, illetve például a laktanya is, és aztán a város megint húzott egy érdekeset, azt mondta a vendéglői bérlőinek, hogy nem rendelhettek Szikszaitól, csak a városi sörházból, mert hát akkor azt a bérlőmet akkor itt megkárosítjátok, vagy hát ha nem is ténylegesen, de hogy akkor nem fogják bérelni, vagy minimális, vagy kevés pénzért fogják bérelni az én sörházamat. És akkor be is zárt egyébként egy pár évre, de aztán új lendületet kapott, és 70-től 80-ig újra termelt.
Uh-huh. Mármint Szikszai.
Igen, a uh-huh. Szikszai, igen.
Ő is az látszik, hogy elsősorban erre a piacra, vagy ő talán már lehet, hogy távolabbra is értékesített Szikszai.
Nem hiszem.
Mert hogy nekem az a furcsa, hogy ugye ekkor tájt lélekszámban, hát azért jócskán még alatta vagyunk a mostaninak, tehát igen, hogy azért nem 220 ezeres város volt, hogy volt-e ekkora piaca a sörnek?
Hát, mondok egy számot, hogy mennyit termelt mondjuk Szikszai 1870-ben. 10 000 hektoliter.
Wow.
De az soknak tűnik. Hát soknak, de nem annyira, ha azt mondom, hogy Dréher 1870-ben a Dréher Antal sörfőzdéje Kőbányán 100 000 hektoliter.
Jól értem.
Tehát, hogy ilyen értelemben meg nem egy akkora szám a 10 000 hektoliter. Lehet, hogy egyébként itt a környéken terjesztette, tehát erre vonatkozóan nincsenek adatok, vagy nem találtam adatokat.
Ugye az elején emlegetted a társaságot, a bölcs férfiak.
Igen.
Már a bölcs megmarad meg a férfiak része, de hogy sörtársasága, igen. Hogy ők ekkortájt már létezt kezdtek, vagy nem, ez a kicsivel kisebb?
1900-as évek elején. Tehát,
de nem messze akkor a mostani korszaktól,
hát amit beszél. Nem, igen, egy pár évtizeddel később. Tehát, hogy...
Mert hogy mondtad, hogy elsősorban annak kapcsán alakult ki a te érdeklődésed a sör iránt, és leginkább a 19. és 20. századra terjedt. Szóval ez abszolút ez a korszak, ugye?
Igen, mert hogy ugye bezárt 1880-ban Szikszai József sörfőzdéje, és akkor tulajdonképpen a 1990-es évekig, a rendszerváltásig nem volt sörfőzés a városban. És paradox módon pont ekkor kezdődött a sör felfutása, és ekkor alakultak sorra a különböző sörcsarnokok itt Debrecenben is, és vált egyre népszerűbb itallá a sör. Tehát nyilván ennek nagyon sok oka volt, úgy országosan is, tehát ez a dualizmus korában, ez a hihetetlen nagy fejlődés, ami egyébként az első világháborúig jellemezte az országot. Ugye a városokban élők száma megnőtt, ami jót tett a sörnek, megerősödött a polgárság, tehát egy olyan új rétegek jöttek létre, akik sörfogyasztó rétegek lettek, vagy a munkásság. És ja, és a másik, igen, hogy a vasút behálózta az egész országot, és ez pedig a fővárosi söröknek tett jót igazán, tehát hogy ezek a jó minőség, amit ott a Dreherék vagy a Hagenmacher termelt, ezek a jó minőségű sörök, gyakorlatilag az egész országban így a szállítással, tehát megoldódott az ő szállításuk, tehát hogy elárasztották pontosabban az egész országot.
És ráadásul, mint ahogy említetted, ugye konkurenciája sem volt, tehát tulajdonképpen hát ezek tudtak nagyon bejönni.
Nem nagyon. És ugye volt még egy tényező, ami segített a sörnek ebben az időszakban, ami nagyon meglepő, a filoxéra, a szőlőgyökértetű. Ja. Ami a 19. század végén tulajdonképpen a kétharmadát elpusztította a szőlőtőkéknek, tehát megdrágult a bor. És akkor így mondom, sorra alakultak ezek a sörcsarnokok, itt Debrecenben is, és népszerűvé vált a fogyasztás, sorra alakultak az asztaltársaságok, különböző érdeklődési kör mentén, és itt így eljutunk már a debreceni bölcsférfiakhoz is.
Na ez egy kitekintő, most már úgy érzem, hogy a történet ugye, mivel még majd zakatol tovább, aztán minden nem is akarok kinyerni tőled, mert hát gondolom ennek van 100 000-nyi és hát van is rá alkalom, mert hogy majd ezt szívesen kitérek erre, ugye nagyon szuper túrád is van, amin majd amiken részt lehet venni. De hogy a társaságról talán annyit, hogy mondtad, hogy sorra alakulnak az asztaltársaságok, hogy itt mi zajlott, vagy mi ez az asztaltársaság? Mert azt el tudom képzelni, hogy félöltönyös férfiak összeülnek, és nagyon szakértően, nem tudom, kortyolgatnak söröket.
A sörtársaságról
gondolsz? Most legyen jelesül erről, hogy hát mondjuk milyen egy ilyen asztaltársaság. Erre nem mertem gondolni.
De egyébként a város szellemi elitje volt a tagja ennek a társaságnak. Géresi Kálmán kollégiumi tanártankerületi főigazgató volt az egyik első elnöke, aki a Csokonai körnek is volt elnöke, és tudom, Ady Lajos, Ady Endrének az öccse is tagja volt, vagy Zilahi Gyula itt az első korszakban, aki a színház igazgatója volt akkortájt, de nagyon-nagyon sokan, tehát, hogy az ő tevékenységük abból állt, hogy söröztek, beszélgettek, de közben meg verseket írtak a sörről, a sörhöz, rendesen, mint minden ilyen asztaltársaság, meghívókat írtak a gyűlésekre, de ezek is rettenetesen viccesek, és tehát ezeket gyűjtötte össze, ugye a legelején említett füzetecskébe Csobán Endre ezeket a társaságnak az iratait, tehát rendelkeztek alapszabállyal, mint minden ilyen asztaltársaság. Tehát ilyen kis egyletként.
De a sörköré szerveződött.
A sörköré szerveződött. Tehát megünnepelték a sörújévet, a sörszilvesztert, beszélgettek.
Most valószínűleg őket nem kutattad, de akkor úgy sejtem, hogy akkor volt bor asztaltársaság is, meg tehát, hogy lehetek más
sokféle,
asztaltársaság.
Rengeteg asztaltársaság volt. Várja, mondok én mindjárt példát, hogyha a Dreher sörcsarnokban gyűltek össze a kezdeti időszakban, a Dreher sörcsarnok virágtermében.
Az ez Debrecenben van a Dreher sörcsarnok?
Debrecen, Piac utca 45 szám alatt működött Márkus Jenőnek a sörcsarnok, a Dreher sörcsarnok. Ez most az OTP épülete, Piac utca 45-47 szám alatti OTP, tehát az két telekre épült a mostani épület, az csak 38-as, és előtte ott két különálló épület volt, a 45 szám alatt volt ez a Dreher sörcsarnok, a mellette levőben pedig előbb egy központi kávézó, aztán ezt megvette a központi kávézót a Márkus Jenő, és központi szálloda néven egyesítette a vállalkozásait. Tehát itt a Dreher sörcsarnokban ültek össze a sörtársaság tagjai a kezdeti időkben, körülbelül az első világháború végéig, de itt üléseztek például a Jó Barátok asztaltársaság,
Friends.
A polgári kör, a Szent László dalkör, a Zóna asztaltársaság, kereskedő ifjak, a demokraták és például a fodrász segédek is. Tehát, de nagyon-nagyon sok ilyen volt más helyeken is. Tehát, hogy mindegyiknek volt valamilyen törzshelye, ahol tartották az üléseiket.
Uh-huh. És ekközben engem is foglalkoztatott, hogy ugye mondtad, hogy a bor, a filoxéria, jól mondom?
Filoxéra,
bocsánat. Uh-huh. Filoxéra kapcsán is, hogy akkor az megdrágult, ez még megfizethető áron volt, de közben meg egyébként a város eminens tagjai gyűltek össze asztaltársaságba, szóval kinek az itala volt ekkortájt a sör?
Ugye ezek a helyek, amiket említettem, például a Dréhes sörcsarnok, tehát voltak a belvárosban ilyen előkelőbb helyek, sörcsarnokok, amik mondjuk egy nagyobb szállodának, mondjuk az Aranybika szállónak is volt sörcsarnok része, kőbányai sörcsarnok volt Aranybika szállóban egyébként. Tehát, hogy itt inkább a gazdagabb polgárság, vagy iparos réteg, vagy kereskedők, értelmiségiek gyülekeztek főleg, ügyvédek, újságírók, tehát ezek italoztak itt a sörcsarnokokba, kávéházakba, vagy voltak olyanok, amelyikben a munkások, például a Koronában, a munkások inkább. A cselédség és a katonaság, tehát ezek a rétegek, vagy a diákság, azok inkább ezekben a kis kocsmákban, mint mondjuk a leveles csárda, tehát az ilyesmi típusú helyeken gyülekeztek, és inkább bor. Itt pedig sör is, meg bor is. Tehát, hogy ezekben a kávézókban, illetve sörcsarnokokban, vendéglőkben azért mind a kettő nyilván jelen volt.
Sörcsarnokokat ugye itt megemlítetted. Ezek ugye hatalmas valamik voltak? Vagy
nem tudom, mi
zajlott ott?
Van egy-két fotó, de kevés fotónk van olyan beltéri, amin látszanak ezek. De igen, olyan csarnok jellegűek voltak egyébként, gondolom azért is ez az elnevezés. De aztán volt ilyen sörház például, tehát hogy többféleképpen is nevezték, de általában sörcsarnoknak nevezték.
Én valahogy úgy képzelem ezeket, hogy nem túlságosan felszereltek, tehát nem egy ilyen kényelmes belehuppanós fotelek.
Hát nem belehuppanós fotelek, azt én sem gondolnám, de hogy én azt gondolom, hogy korrekt és nagyon nívós volt az ellátás színvonal ezeken a helyeken. Például ezüst evőeszközzel terítettek itt, wow, ezekben a nagyobb vendéglőkbe. Üvegpohár, ami drága volt még akkor.
Jó, hogy ezt szóba hozod, mind a kettő pont nagyon fontos. Egyrészt az, hogy ez csak a sörről szólt, hogy itt volt étel is? Vagy
persze, étel is. Tehát, hogy én most azokról beszélek, tehát van, amiben igen, van, amiben nem. Én most amikről beszélek, ezek ilyen vendéglőként is működtek. Uh-huh. Hát az étel, ha már az ételt említjük, ugye Márkus Jenőre egy kicsit visszatérnék, aki a Dréhernek a tulajdonosa volt, és egyébként ő egy kiváló országos hírű vendéglős volt. A Debreceni Pincér Szakiskola megalapításában is tevékenyen részt vett, és tehát nagyon sok újítást vezettek be ebben a korban a vendéglősök. És például a Márkus Jenő alkalmazta először a zóna adagot. A zóna adagot kifejezetten a délelőtti sörözőknek találták ki. Találtam egy korabeli hirdetést, hogy baksört csapolnak vasárnap délelőtt a Márkus Jenő sörcsarnokában. Este katonazene, friss vadsertéshús érkezett, és sok reggeli zóna különlegesség állanak rendelkezésére. Tehát ugye tudjuk, hogy a baksör az egyébként egy erősebb alkoholos sör, tehát mondjuk reggelire egy jó baksör, egy vaddisznó sültel mondjuk.
Bocs, az evidens kérdés, ez bak, mint B-A-C-H, vagy bak?
A bak és a bok az ugyanaz. Aha. Az a Einbeck német szóból ered ennek a sörnek a neve. Wow. Egyébként ez egy alsó erjesztésű láger típusú sör.
És ez érzem egyébként ezt a, hogy is mondjam, vad jellegét, és ez most nem a hús jellegére mondom, hanem az egy ilyen őserű, hogy akkor sör és sör, húsok.
És vaddisznó.
Igen, szóval hogy itt valahogy nem azt tudom elképzelni, hogy akkor mert te pedig nagyon sejmes édességeket is raktak.
De nagyon izgalmas volt egyébként az étlap.
No.
Például itt van erről forrás.
Mint a Jenő úrnál?
Például a Jenőnél. Tehát általában is egyébként rendszeresen szerveztek ilyen különböző vacsorás estélyeket, hurka estély, galuska estély, vagy hal estélyeket. Tehát és rendszeresen ezeken az estélyeken ugye a legjobb cigányzenekarok muzsikáltak. Tehát, hogy nagyon a társaság élet, vagy itt zajlott, tehát a különböző bálok itt zajlottak ezeken a helyeken.
A társaság élet uraknak elsősorban, vagy itt azért előfordultak hölgyek is?
Nyilván előfordultak, mert bálok azért hölgy nélkül nem nagyon, vagy ezek az estélyek is nyilván azért kellettek. Én azt gondolom,
hogy igen, a Bridgertonból így jelenem én is. Jó, de, hogyha van hölgytársaság is, igen.
De igen, egyébként azt gondolom, hogy inkább urak. de erre nézve így nagyon nem kutakodtam, hogy mondjuk milyenek voltak az arányok, de azért, ha megengeded ezt az étlapot, azért
mert
a kisvacsora volt még a másik ilyen találmánya a korszaknak, pedig színház előtt vagy színház után kisvacsora.
És ez fix menüvel volt akkor?
Volt fix menü, volt, már volt házhoz szállítás.
Ne hülyéskedj.
Igen.
Milyen jól mehetek akkor a bolték.
Abonnomák elfogadtatnak. Ez olyan előfizetés, tehát, hogy már ilyen is volt. Tehát, hogy nagyon sok minden, ami ma van, sőt, hát nagyon izgalmas.
Licsős, hozz étvágyat nekünk, igen.
Természetesen Márkus Jenő is szervezett hurka, galuska és halestélyeket, de őnála lehetett kapni őzet, fácánt, foglyot, vaddisznót, fenyőmadarat, valamint sütve, főzve nyulat és sok más étket, akár kocsonyásítva is. Élve érkezett halakból fogas, ponty, kecsege, harcsa, csuka, kárász szerepelt az étlapon. Kapható volt borsos hús, csángóvetrece, keleti tengeri osztriga, hering. Virsliből 4 féle állt rendelkezésre, bécsi óriás virsli, popráldi, frankfurti, prágai mesés. Sörből elsődlegesen dréhert, de volt korona, pézen és bajor. Borokból pedig elsősorban Újkert és Martinkai. Tehát azért...
Szép kínálat. Azt látom, hogy akkor itt van egy ugye fejlődés, meg csodálatos korszak. Mondjuk az első világháború, gondolom, ezt úgy nagyjából derékba is törte.
Igen.
De utána meg megint egy Magyarország szempontjából egy viszonylag nyugalmasabb korszak érkezett. Erre már ráláttál?
Sörből nem annyira. Nem annyira foglalkoztam még vele, csak így érintőlegesen. Tehát azt láttam, hogy és inkább a pesti viszonylatban, hogy a nagy sörgyárak összefogtak, tehát a Dräger és a Hagenmacher egyesült az első világháború után, mert kicsik tönkrementek. Tehát, hogy azért itt ők leuralták a piacot, tehát, hogy nagyon sokan tönkrementek az első világháború után.
De akkor gondolom Debrecenben sem nagyon volt helyi sörfőzés.
Nem, tehát ez 1990-ig nem volt. Tehát akkor kezdődött ugye ez a kisüzemi sörfőzés időszaka, amikor volt egy ilyen kis kapu ugye az áfával kapcsolatban, tehát másképp kellett fizetni a szüretlen sörökért, ha jól emlékszem, és akkor egy pár évig rengeteg ilyen kisüzemi sörfőzde működött, aztán majd persze nagy részük tönkrement.
De akkor jól értem, hogy a Szikszai úr után, ahol ott letettük a fonalat, akkor tulajdonképpen debreceni sörfőzés a 1990-es évekig.
Viszont sörgyártás igen, mert hogy a sörgyártásnak része a palackozás.
Aha.
És hogy 1880 után, itt a század végén azt látjuk, ugye, hogy alapvetően akkor még nem palackoztak, tehát a gyárak nem nagyon palackoztak, hanem hordóba szállították a sört, fahordókba, és ugye vasúton, azt beszéltük, hogy a vasúton most már megoldódott a szállítás, eljutottak az ország gyakorlatilag minden területére, tehát hordóba ide szállították a sört, itt szeszkereskedők vagy a vendéglősök palackoztatták, vagy hordóba adták tovább, de jellemzően ők palackoztattak, és így vannak is gyönyörű debreceni sörös üvegek maradtak fönn ebből a korszakból, mert hogy kezdetben dombornyomott sörös üvegek voltak, tehát bele volt írva magába az üvegbe a szöveg, tehát hogy mit tudom én, Áron Miksa, tehát ő egy elég jelentős, mint a legjelentősebb debreceni sörkereskedő, vagy szesz nagykereskedő volt egyébként, és az egész családja, tehát nagyon izgalmas az ő családjuk is, erről is órákat tudnék beszélni egyébként. Tehát hogy az a lényeg, hogy itt palackoztattak, és címkék is, tehát hogy aztán voltak már a 19. század végétől színes sörcímkék az üvegekre, tehát hogy volt ez a dombornyomott is, ami elég sokáig így párhuzamosan futott vagy megmaradt, és voltak ilyen sörcímkék, nagyon nagy ritkaságnak számítanak ezek egyébként, tehát ilyen sörcikgyűjtő klubok is vannak, meg rengetegen gyűjtenek sörös relikviákat, és például debreceni nagyon-nagyon kevés maradt fent eredeti.
Pont így képzelem el, hogy ugye ritkán találkozunk azzal már, mint hogy a te kutatásaidig én sem nagyon futottam azzal szemben, hogy a Debrecen és a sör kapcsolatát is majd nagyon lehetett volna miből, vagy hogyan vizsgálni.
Kevés. Egyébként sörös üvegek maradtak fönt, azt hiszem 5 féle, tehát 5 nevet tudunk, akinek maradt fönt ilyen dombornyomott sörös üvege.
Ez egyéni, vagy magángyűjtőknél van? Vagy ez?
Nem, tehát hogy egyáltalán, hogy ilyen vagy, hogy Áron Miksa, tehát a kereskedőket mondom most, hogy 5 féle kereskedő, Neumann, Soma, Áron, Manó, tehát hogy ők a Frenkel Jenő, a Márkus Jenőnek is volt, ő is palackoztatott sört.
De hogy arra gondolok, gondolok, hogy a megmaradt üvegek.
Vannak gyűjtőknél, tehát ezek viszonylag, például az Áron Miksási, ezek a dombornyomott sörös üvegekből azért van. Van Korompai Balázs, a Déli Múzeumnak a főmúzeológusa, ő gyűjt ilyen sörös relikviákat, és neki vannak ilyen debreceni sörös üvegei egyébként. De sörcímke, az nem tudom, hogy maradt-e fenn egyáltalán eredetiben. Most találtam egyet a levéltárban, egy Áron Miksás sörcímkét, aki egyébként a Dréhernek volt a helyi képviselője, és gyönyörű arany és vörös színben nyomtatták, és ott a védjegyértesítőben van beragasztva egy ilyen sörös címke, de senkit nem tudok, tehát megkérdeztem a legnagyobb sör relikvia gyűjtőtől, és neki sincs, és nem tud róla, hogy az országban bárkinek is maradt volna fönn ilyen.
Na tessék, a véletlen otthon nálad, akit ezt hallod, kallódna.
Fú, ha valakinél van bármilyen debreceni sörös akármi, az jelentkez.
Mondjuk elmehet, és hogyha megengeded, akkor itt a vége felé szívesen behozom, elmehet az egyik túrádra, mert hogy ugye a kutatásaid például ilyen testet is öltöttek, hogyha jól látom, néha ugye a mi programajánlónkba is bebecsúszik, akkor vannak túráid, mert hogy amit már most itt emlegettél a műsorban is, hogy mennyi csomópont köré lehet ezt szervezni, az gondolom ezeket is végiglátogatod.
Igen, hát végiglátogatjuk, elindulunk a BEM térről, mert hogy ott ugye van egy serház. Egyébként, aha, amit ugye a debreceniek serháznak ismernek, a Világ Galéria épülete, ami ugye egy ipartörténeti műemlék, de pont az én kutatásom azt derítette ki, hogy ő nem serfőzőháznak épült. Nem is volt városi tulajdonban.
Lehet, hogy nem mondjuk el, hanem derüljön ki egy ilyen.
Jaj, már majdnem elmondtam.
Ugye mondtad azt, hogy, és akkor lehet, hogy ezt egy kérdésként is átkovácsolom, hogy ebben még bőven van, mármint, hogy van még van bőven még a kutatás?
Van még mit kutatni, tehát még ez az időszak is, tehát a sörfőzés történetében is vannak még homályos foltok, megpontok, a serfőzőházak történetét is lehetne még a levéltárban tovább kutatni, de ami meg egy ilyen teljesen szűz terület, ez a szeszfőzők és a sörkereskedők, tehát ez nagyon...
Mint a személyek és az ő történetek.
Igen, meg a maguk a sörcsarnokok, és arról talán jobban, tehát ilyen újságcikkekben jobban találunk róla adatokat, illetve gyönyörű korabeli hirdetések, imádom a korabeli hirdetéseket, a stílusát, tehát hogy...
Mármint, hogy a gyere be hozzánk inni jellegű.
Igen, meg hogy minden is várjál, tehát muszáj felolvasnom az Angol Királynő szállodának a 1906-ból. Angol Királynő szálloda, a Kossuth utca 21, szemben a színházzal. Adinak, a Bunda étterem, gondolom ez így megvan. Adinak volt a törseje például a Bunda étterem, ő nevezte el egyébként magát az éttermet. Tehát ez az egész az Angol Királynő szálloda volt, és ugye gyönyörűen föl van most újítva ez az épület, és most is van benne ugye söröző, és van étterem is.
Várjál, az egyik a Bakelit. Igen, a másik meg a Csokonai étterem.
Igen. És az Angol Királynő szállodát ebben a korszakban, amiről beszélünk itt a 20. század eleje, Hauer Bertalan bérelte, aki egy ismert név volt szintén a szakmában, és nagyon, tehát imádom tényleg ezeket a hirdetéseket. Angol Királynő szálloda, étterem, sörház, kávéház, Debrecen. A legjobb és legszebb szálloda Debrecenben. A helybeli és vidéki intelligencia találkozó helye. Európa szerte ismert legjobb konyha, elegáns éttermek, külön étkezők, szép nyári udvarkert, minden második napon zeneestély, színház után gazdag, friss étlap. Társas vacsorák rendezése elfogadtatik. Excellence kiszolgálásról és a legnagyobb kényelemről gondoskodik Hauer Bertalan szállodás.
Ez tényleg jól hangzik, és rögtön kedvem is távadt még elmenni egy ilyenbe. Lehet, hogy majd még ma beugrom a Bakelitbe, hát ha valami nyomát találom ott.
Igen, egyébként a Bakelittel kapcsolatban, hogy a Hauer Bertalan volt az első a 19. század végén, aki pilzeni sört árult. Csak nála lehetett egy pár évig kapni. És egyébként most a Bakelitnek az üzemeltetője a Nagy Kornél, ő pilzeni ilyen sörcsapos, ilyen mester.
Tehát milyen szép folytonosság ez. Nagyon jó. Azt mondd meg nekem a végére, hogy mi az, amiben most jelenleg benne vagy, most itt az elmúlt órák, nem tudom, napok hozadéka, hogy most éppen mind műtyürkézel, vagy miben mélyedtél bele, illetve hát, hogy mondjam, mit ölt el még lelkesedéssel a témával kapcsolatosan?
Minden. A családom azt mondja, hogy megszállott lettem, és hogy kicsit foglalkozzak már időnként mással, és ne csak sörözzek.
De hát közben meg gondolom, hogy ez ugye, mint ahogy mondtad, nem arról szól, hogy fogyasztod, hanem hogy akkor...
Igen, hogy keresem, igen, az adatokat, meg ülök a levéltárban. Hát most egyébként az Áron család történetével foglalkozom, és legutoljára most a Áron Miksa cégének a cégiratait kértem ki a levéltárban, és bogaráztam végig, és iparvágányt kerestem, de addig kerestem, még meg nem találtam Balogh Laci segítségével, mert hogy ő nekik a Kishegyesi út elején volt a telepük, illetve ülikörgyárat is üzemeltetett ott, a Kishegyesi út 3 szám alatt, és hogy találtam egy szerződést, ami iparvágány építésére vonatkozik. De sehol nem találtuk, hogy tényleg megépült-e ez az iparvágány, és Laci megtalálta, hogy a Külső Vásártér állomástól ment be a Kishegyesire az iparvágány. Tehát megvan az iparvágányom.
Hát sok erőt kívánok akkor ehhez, mármint a magához, a kutatáshoz is, meg a remek túrákhoz is, és hogyha te, aki ezt hallod, mondjuk szeretnéd támogatni Judit munkásságát, akkor szerintem egy ilyen túrán mondjuk, hogyha részt veszel már meg. Tehát már csak azért is, mert hogy egyrészt hagytunk itt már konkrétan egy kérdés, hogy akkor a BEM téren mi is volt az, másrészt igen. Meg hát, hogy mi a túró van még ebben az egészben, mert hát van még bőven, amiről még lehet beszélni. Úgyhogy nálunk most akkor ennyi jutott, legfeljebb majd lehet egy második részt, ahogy majd haladsz előre, akkor akkor nagyon szívesen veszünk.
Néhány részt felolvasok majd ebből.
Vagy még kiadunk egy külön részt, ahol csak felolvasol ilyenekből. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked, és további jó kutatást kívánunk itt Debrecenben, hálás vagyok neked. Neked pedig azért, hogy végighallgattad ezt az epizódot, hogyha meghallgatnál még néhányakat, akkor mondjuk ajánlom például a kávé történetéről szóló, Debrecen és a kávé történetéről szóló epizódunkat is. Lehet, hogy ez így egy teljes szaga lehet majd. És hát ha hallgattál még néhányakat, akkor külön köszönjük, hogyha másoknak is ajánlod a műsort, valamint, hogyha kérdésed van, vagy témafelvetésed, akkor a debrecenpodcast@gmail.com címre nagyon szívesen várjuk. Addig is akkor szuper napokat kívánunk Debrecenben. Isten áldjon, hello!